Szerbant arról fogunk beszélgetni, mert hogy 80 éve halt meg, elég mostoha körülmények között konkrétan nagyon verték, és szerkesztő úr azt a munkacímet adta, hogy 80 éve verték nagyon Szerbant a irodalom történészt. Emlékeim szerint ezt kikérte magának, vagy legalábbis azt mondta, hogy ő nem irodalom történész, bár volt ilyen alkotása, de most nem tudom pontosan idézni, valamit mondott, hogy csak az irodalomért rajongó író, vagy valami ilyesmi, de majd Katona Csaba történész ezt is helyre rakja. Szia, jó reggelt!
Szerbusztok, jó reggelt! Valóban ő azt mondta, hogy ő nem irodalom történész, hanem egy író, aki hát kacérkodott picit az irodalom történettel is. Hát ennek legalább két olyan lecsapatása van, mint a magyar irodalom történet, meg a világirodalom története. Ugye, ha csak ezt a kettőt írta volna Szerbanttal, már akkor tisztelettel
így kellene van, rá. Már csak azért is, mert különleges hangvételő és nagyon olvasmányos, eltérő más, minden más irodalom
történet. De még mennyire is, máig olvasható, és ugye pontosan ez benne a lényeg, hogy két olyan művet tudott letenni az asztalra, amit teljesen eltért attól a fajta kánontól, amit megszoktak, és akkor ennek nyomán én hadd idézzem őt, hogy mit írt a irodalom történetéről, ami szerintem jól megmutatja azt, hogy ő pontosan hogyan gondolta ezt a dolgot. Meg kell változtatnunk a csillagos égbolt rendjét az irodalomban. A régiek úgy szemlélték a világot, hogy Magyarország volt a világ közepe, és a többi ország csak arra való volt, hogy Magyarország más voltához az ellentéte szolgáltassa. Az ő előadásukban a legfőbb szerep annak jutott, hogy miben különbözik Magyarország Európától, mi azt mutatjuk meg, hogy miben hasonlít hozzá. Hát azt gondolom, hogy ez egy máig megfontolandó
olyan
gondolat.
Gondolatok.
Ugye?
Igen.
Ugye, hogy mit jelent az európaiság, majd még egy másik dolgot idéznék én ebből az irodalom történetből. De azt gondolom, hogy amikor Szerbantról beszélünk, akkor nagyon fontos leszögezni, hogy az ő halála, és akkor azt gondolom, hogy itt illik fejet hajtanunk a holokóz valamennyi áldozata előtt, egyáltalán a második világháború minden áldozata előtt. Az bizony a magyar történelemnek egy mérhetetlen mély szégyene, hogy a legnagyobb, legnagyszerűbb magyar irodalom történet szerzőjét gyakorlatilag agyon verték. És hát hogyan jutott ő erre a sorsára?
Hogyan verte egy honfitársa?
Igen, az ráadásul vélhetően egy olyan eszményegyében, amelyik magyarabbnak gondolta magát minden más magyarnál. Ennek a részleteiben most talán fölösleges is belemenni. Szerbanttal azonban azt gondolom, hogy mindenképp megérdemli a figyelmünket. Rövid élet adatott neki, ezt mindenki tudja. Alig 40-valahány éves volt, amikor meghalt. Egyébként pedig egy zsidó családból származott, de katolizált zsidó családból származott. Itt érdekességként említeni meg, hogy Prohászka Ottokár volt a keresztapja. Tehát az a székesfehérvári püspök.
Igen, igen, ez egy nagyon furcsa egy
de érdekes
motivum az életébe, főleg ahogy végződött.
Ez rendkívüli módon, és ismerve Prohászka életútját, meg a hozzáállását a zsidósághoz hozzátéve, hogy a zsidóság az értelmezésében az elég különös dolog volt, de ez megint egy külön beszélgetés tárgya lehetne, de ő volt a keresztapja, ez tény. Ilyen értelemben tehát 5 vagy 6 éves korától Szerbanttal gyakorlatilag katolikus szellemben nevelkedett, piarista gimnáziumba járt, Sík Sándor volt egyebek mellett a tanára, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne illeszkedett volna be a keresztény kurzusba.
Nem bírom ellökni magam, hogy ezt vajon az ember, aki ezt csinálta vele, vagy akik ezt csinálták vele, ezt tudták?
Az a sandagyom, hogy tudták.
És ennek ellenére teljesen mindegy volt már akkor?
Ugye a legszélsőségesebb náci faji alapú gondolkodásnak a lényege, hogy hiába tér meg valaki faji alapon zsidó. Következésképpen, ha valaki így viszonyul az embertársához, akkor azt gondolom, hogy az menthetetlen. Uh-huh. És hát ott Balfon valószínűleg, akik őrizték ezeket a foglyokat, azok...
Náluk ez volt.
Igen, pontosan. És azért megint külön kérdés, hogy hogyan sikerült idáig eljutni, és ezt a sikerültöt most tegyük idézőjelbe. Ő ugyanis, ami Szerbanttal illeti, neki alapvetően volt egy sikeres pályája. Több olyan dolgot említenék meg, ami elsőre talán nem szembetűnő, hogy a magyar irodalom történet, ez 1934-ben jelenik meg, ugye egy pályázat nyomán kapta ő a első díjat. Egyébként mellett Babis Mihály ült a zsűriben, csak meg mondjunk meg, vagy Makkai Sándor, hogy mondjunk egy másik nevet, aki ugye tegyük rögtön hozzá, hogy egy református lelkész volt túl azon, hogy első osztályú író. Hogy hát Kolozsváron jelent meg. Tehát a konkrétan a magyar irodalom történet még csak nem is a két háború közötti csonka Magyarországon, hanem Kolozsváron, és aratott nagy sikert ez a kötet. Hozzáteszem, hogy Szerbanttal emellett írta Nyugatba, Kölcseiről írta a doktoriát, azt meg is jelent, de írta Napkeletbe is, annak pedig ki volt a szerkesztője, Tormai Cecil. Tehát, hogyha ezt így összerakjuk, akkor valami egészen ellenmondásokkal terhelt konglomerátumot fogunk kapni. És akkor rögtön azt is hozzátenném, hogy Szerbanttal pedig összesen 3-szor volt nős, de 2 felesége volt. Ez meg úgy fordulhatott elő, Lakner Amáliát elvette, majd elvált tőle, majd újra elvette.
Tehát ez ugye egymás után vagy közben volt a másik feleség?
Nem, közben egymás után 2-szer ugyanazt a hölgyet, tehát ilyen mixált kálmánni dolog ez, mint Magus Ilonával.
Az egy más... És ő a második, harmadik, vagy az első második volt?
Első második. Jó, az első, első második, és végülis a harmadik házassága, vagy ha úgy tetszik a második házassága, hát ez már csak matematikai trükk, az volt az ő élete nagy szerelme. Emellett ne felejtsük el azt is, hogy kiváló regényíró volt. Tehát Csunderli Péter kollégám írta egyszer azt, talán halála 75. évfordulóján, hogy igazából, ha megnézzük a Pendragon legendát, akkor arra juthatunk, hogy sikerült neki egy olyan művet letenni az asztalra, amilyennekkel később Umberto Eco jelentkezett, csak egy fél évszázaddal megelőzte. És hogy hát egy szupersztár is lehetett volna belőle szerencsésebb időszakban, szerencsésebb együttállással. De nem ez történt. Hát ha valaki olvasta a Pendragon legendát, az tudja, hogy egy sodró lendületű, lenyűgöző írás, ami gyakorlatilag ötvözi a kísértett históriát, a detektív regényt, és emögött meghúzódik egy hatalmas műveltség. Volt olyan kritikus, aki azt írta róla, hogy Istenem, mennyi ponyvát olvasunk irodalomnak álcázva, mekkora öröm, hogy ponyvának álcázott irodalom is a kezünkbe kerül.
Igen, ez nagyon jó.
Ez kicsit rejtőjenőre haj az egyébként ez a dolog. De hogyha ezt megnézzük, és nagyon sokan úgy gondolnak, hogy a Szerb Antal, hogy egy ilyen elvont bölcsész, én hadd idézzek tőle az Utas és Holdvilágból egy nagyon szép részletet, hogy mennyire volt elvont a mi bölcsészünk, és látta az élet lényegét. A főhős udvarol egy hölgynek. Azt mondja, hogy visszatérjek, maga az első pillanattól kezdve nagy hatást tett rám. Nagyszerű, most érezzem magam megtisztelve, ugye? Mondja, nem tudnál kicsit szellemesebben udvarolni? Nem tudok szellemesebben udvarolni. Az az impotenseknek való. Ha nekem tetszik a nő, csak arra gondolok, hogy azt tudomására hozzam, aztán vagy reagál, vagy nem, de általában reagálni szoktak. Ja. Hát ezt megint nem viszem tovább. Ugye amikor arra gondolunk, hogy egy ilyen könyvtárak mélyén elveszett, a valódi világot nem érzékelő ember van előttünk, hát ezt nagyon gyorsan felejtsük el, Szerb Antal abszolút nem ilyen volt. És még cinizmus is volt benne, mert amikor ugye kezdték megfosztani a írói, aztán pedig az emberi mozgásterétől is a zsidó törvények révén, akkor egyebek mellett kellő cinizmussal írta le, hogy megtaláltam megfelelő identitásomat, magyar anyanyelvű zsidó vagyok. Ugye, és ebben azért ennek a kornak szoknak nagyon-nagyon sok mindene benne van. Gyakorlatilag odáig jutott az ő sorsa, miközben Szegeden volt egy időben egyetemi oktató, és 1941-ben a 7. Olivér című regényét már Radcliffe néven jelentette meg, úgy módon, hogy fordította Szerb Antal. Ez tehát azt a szűkülő mozgásteret jelzi, ami ugye a zsidó származású honfitársainkat érte ebben az időben. És sajnos
még azt fordítani is... még fordíthattak, de már nem adhattak is.
Így van, te rejtlenül is egyébként hasonló módon járt el, tehát voltak olyan írásai, amikor már nem adhattak ki a saját neve alatt, hanem egész egyszerűen ezzel a módszerrel próbált meg valamilyen bevételre szert tenni, meg egyáltalán publikálni. És hát sajnos azt is meg kellett érnie, hogy betiltsák az irodalom történetét. Erre megint hoztam egy idézetet, mert azt gondolom, hogy nagyon hatásosan tudja ábrázolni azt, hogy mi történt. Szóval volt egy Palló nevezetű úriember, aki fölállt a parlamentbe 1942. decemberében, és az úgynevezett Magyar Szellemi Kultúrközösség nevében felszólalt, és következőt mondta. Megteszem ezt azért, mármint a felszólalást, mert a kezemben levő könyv a magyar szellem, a magyar irodalom nagyságai ellen, az örök magyar szellemi értékeken rombolást követel, és ez ellen az értékrombolás ellen minden pedagógusnak, minden magyar embernek tiltakoznia kell, mert ez a könyv, ez az irodalom történet egészen gyanús törekvések melegágya, és megérett arra, hogy a politikai testületben is megbélyegezzék. Nem ragozom tovább, még a következő is elhangzik benne. Petőfi szerelmi költészetéről, amely a magyar szerelmi költői irodalom legszebb kivirágzása, azt mondja, hogy Petőfi szerelmi költészete különlegesen Biedermeier jellegű. Csak beteg lelkületű és beteg fizikumú emberek írhatnak így olyan tiszta szerelmi költészetről, mint amilyen Petőfié volt. Hát azt gondolom, hogy nem igényel semmilyen kommentárt ez a dolog, ami roppant szomorú, hogy 43. januárjában Szinyei Mersélyenő kultuszminiszter valóban betiltatja a könyvet, tehát Szerb Antalnak sajnos még azt a végtelen megaláztatást is meg kellett érnie, hogy az irodalom történetét gyakorlatilag magyar gyalázónak minősítették. Hát hogy milyen korszak volt ez, azt gondolom, ehhez nem kell sokkal többet hozzátenni.
Abszolút jól leírja ez a szitu, igen.
És hogy a tragédiák sorát folytassam, ugye január 27-én hunyt el jelen tudomásunk szerint Balfon, ahogy az özvegye mondta azt, hogy őt agyonverték, ez nem teljesen biztos, hogy így történt, lehetséges, hogy agyonverték, lehet, hogy egész egyszerűen embertelen bánásmódba halt bele, nem tudjuk egészen pontosan megítélni, sajnos bizonyos szempontból mindegy is, bárhogy is van, az életét erőszakkal vették el.
Ez mi volt Balfon, ez a, milyen tábornak mi volt a funkciója, vagy ez hogy működött?
Ez egy munkatábor volt, és itt dolgoztatták őt évek mellett. Idézném megint csak a utolsó levelét, én remélem, hogy kimentettem azt is, mert nagyon szépen írt erről, hogy ő hogyan viszonyult ehhez. És 45. január 27-én halt meg, és utolsó levelét 12. hó 16-án 44-ben írta. a munkatáborból. Édeseim, végtelenül szomorú vagyok, nem csak tervetek nem sikerült, hanem még a csomagokat sem kaptuk meg. Általában ez a hely, ahol most vagyunk, felfátkozott egy hely, és minden tekintetben nagyon rosszul megy nekünk. És most már nincs más reménységem, mint az, hogy a háborúnak nem sokára vége lesz, csak ez tartja meg bennem a lelket. Most már sötét is van, meg hangulatom sincs, hogy többet írjak, bízatok benne ti is, hogy nem sokára találkozunk, és szeressétek szerencsétlen tónitokat. Tehát még az optimizmus megvolt benne, ugye még 44 decemberében is. Egyebek mellett arról számolt be, hogy például a fogolytársai, mivel ismerik őt és tudják, hogy kicsoda, próbálták megkímélni a nehéz fizikai munkától, hogy nehogy a sanyargatásokba tönkre menjen, de hát
és ezzel együtt is
sajnos láthatjuk, hogy mindez hiába valónak bizonyult, és hogy a tragédiák sorát azért még tudjuk növelni. Özvegye 1951-ben egy fiúgyermeknek adott életet, nem lehet pontosan tudni, ki az apa. Szerb János, így hívták a gyermeket, ő azt mondta, hogy ő Szerb Antalnak a szellemi gyermeke. Ebből a fiatalemberből egy egészen kiváló keletkutató lett, tibetológus. Ezen kívül pedig avantgárd költő volt, aki 1988-ban önkezével vetett véget az életének, 37 évesen, miután alkoholba folytotta ki tudja milyen traumáit, amit hordozott magával. Tehát, hogyha lehet olyasmiről beszélni, hogy örökölt trauma, akkor azt gondolom, hogy ez itt mindenképp megfogható. De ezzel együtt, amikor Szerb Antalra emlékezünk, és azt gondolom, hogy tényleg egy letörölhetetlen szégyen volt a magyar történelemben, hogy ez az ember így halt meg. Én idéznék tőle egy olyan dolgot, és bocsánat, hogy ennyi idézetet hoztam, de azt gondolom, hogy mindenek megvan a maga helye, ami a mai napi roppant megfontolandó. Ez pedig így hangzik. A magyar értékek európai értékek. Az európai magyarnak nem csak, hogy nem kell magyar voltától elfordulnia, hanem ellenkezőleg, az irodalom történet megtanítja arra a legnagyobb magyar hagyományra, hogy nálunk mindig a leginkább európaiak voltak a leginkább magyarok. A külföldieskedés épp úgy, mint a magyarkodás, nálunk mindig a félműveltek és tudatlanok attitűdje volt. És ugyancsak ezt idézetet folytatva, kultúránk úgy született, hogy a magyart, ezt a kóborló keleti népe Szent István a kereszténység által Európához csatolta, és ezzel megmentette az enyészettől, amely elérte a vele rokon törzseket. A magyarság lelki arculatát azóta is az európai szellemben való intenzív részvétel különböztette meg leginkább a környező szláv népektől, melyek kelet felé fordultak, és a nyugati orientáció szellemére tette urá a magyarságot a szomszédok fölött. Szent István óta minden magyarnak, akik az átlagon felülemelkedett, Európa volt a legfőbb szerelme. Hát azt gondolom, hogy ezek ma is megfontolandó gondolatok.
Igen, abszolút. Ez nem probléma a sok idézet, mert ezt teszi lehetővé, hogy nem csak beszélgetünk, vagy beszélünk róla, hanem beszéltetjük is egy kicsit, amikor ő rá emlékezünk.
És én hadd javasoljam mindenkinek, hogy a Pendragon legendát, az utas és holdvilágot vegye a kezébe.
A Pendragon legendát újraolvasom, mert az egy korai olvasmányom volt, és csak az emlék van meg, hogy mennyire klassz és érdekes.
Bárki János úr, Velszi kolondjai mindenképp megérnek egy újraolvasást, ami az utas és holdvilágot illeti, hát az leginkább Itália, Umbria tájai. Játszódik, az viszont egy olyan lelki utazás, aminek hát vannak olyan vetülete is, mint amit az előbbi idézet mutatott meg, hogy aztán az udvarlás eredményes volt, tehát tessék elolvasni a könyvet.
Így is van. Nagyon szépen
Csaba,
köszönjük,
még a
Csaba.
Még a Szárul, de a Balfi tábornak mikor lett vége meg, hogy annatól már az úgynevezett felszabadulásig csak egy-két hónap volt.
Hát. Így van. Nem tudom pontosan, hogy mikor, de az biztos, hogy nagyon-nagyon kevés kellett volna hozzá, hogy életben maradjon a Szerb Antal, sajnos nem így történt.
Igen, ez még szörnyűbbé teszi ezt a tragédiát. Köszönjük még egyszer, hogy beszélgettünk róla. Jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Én köszönöm a figyelmet, szerbusztok.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 80 éve erőszakosan elhunyt, vagy erőszakos cselekedetek által elhunyt Szerb Antalról.